akik a Krisztusban vannak, új teremtés az, a régiek elmúltak, és imé újjá lett minden. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretném az első Zsoltár első versét énekeljük, aki nem jár hitlenek tanácsán.
Aki nem jár hitlenek tanácsán, és meg nem áll a bűnösök után, a csúfoloknak nem ülő székében, ne gyönyörködik az Úr törvényében.
Hallgassátok meg, miképpen szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát, így szólt a tanítványokhoz. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. 329. dicséretünket énekeljük második versét.
Nem éltem még a földszínén, beírtem meg szűn.
Istennek igéjét olvasom, amely a keresztelésnek az alapigéje 2 Korintus 4-ből, mert minden értetek van, hogy a kegyelem sokasodjék, és egyre többen adjanak hálát az Isten dicsőségére. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, Pál apostolnak az igéi ezek, és amikor ő azt mondja, hogy minden értetek van, akkor az apostoloknak a szolgálatáról beszél, és mind azokéről, akik az egyházban elsősorban ezt a szolgálatot végzik, az ő személyes fáradozásai, gyakran szenvedései, a börtön, az éhezés, az üldözés, miért is csinálja ezt valaki, és az ősegyház szolgáinak hasonló szolgálatai. Minden értetek van, mondja a gyülekezetnek, azért, hogy hitre jussatok, hogy a bibliai tartalom szerint új emberré legyetek, szellemileg újjászülessetek, mert az ilyen ember jut el az igaz emberségre, és van egy hatalmas erőforrása, sőt több is, az Úrba vetett hit, mellett a világos normák, célok, a támogató közösség, a gyülekezet, amely nem nyerészkedik, hanem szolgál. Hát minden értetek van. Tudjuk, hogy ennek a kisgyermeknek a családja is így érez, hogy érted vagyunk, hát azért is hozták el ide, hogy ők maguk is érte vannak, ez adja a gyermeknek a biztonságot, mert ez nem kérdőjelezhetik meg, hogy ők értem vannak. És jó dolog viszont az, ha tudja, majd tudomásul vesz, hogy van egy közösség, aki érte van. És amit hirdet, tudnék Jézus Krisztus kereszthalálát és annak váltságát, az is érte van. Azt jelenti, hogy nincs az életnek olyan mélysége, de olyan magassága sem, ahol ez az üzenet ne lenne érvényes. Tehát reá támaszkodhatom erre, hogy a Krisztus áldozata érettem van. Erőket vehetek ebből, vagy éppen újra kezdhetek. És itt most ez a keresztelő is érte van, mindezt most újra hangosan aláhúzva mondja el, hogy minden érted van személyesen. Tehát lehet ebből a gyermekből egy hatalmas erővel, erőforrással bíró ember, és még valami fontosat hozzátesz az apostol, hogy ez azért van, hogy egyre többen adjanak hálát az Isten dicsőségére. Talán a legszebb életérzés a hála, mert a hálás ember az kiegyensúlyozott, békés, boldog ember. A boldogság hajszolásban mindig elfelejtik, mert az azt jelenti, hogy elégedetlen vagyok, hogy hiányos vagyok, de aki hálás ember, mert tudja, hogy minden értem van, az egészen másképpen érkezik meg erre az állapotra is. Hálát ad, hálás szívvel. Nyilván valakinek ad hálát, nem csak úgy általában. Ez azt is jelenti, hogy az Úrnak ezért soha nem lesz magányos. Ezt kérjük most a keresztelőben, és hogy hisszük azt, hogy Isten mindent elkészített az ő számára, egy kérdés van, hogy ezt hogyan fogja ő majd megtudni. Hát erre tesznek fogadalmat a szülők, a keresztszülők, ezért van itt a gyülekezet is, hogy ez a gyermek ezt megtudja. Ezért kérem szépen, hogy most legyenek kedvesek ide az úrasztal elé kifáradni. Van. Jó, úgy nyugodtan jöjjenek. Nekem is van puskám, csak tudjanak róla. És úgy, jó, hozzák csak nyugodtan ide, és most megkérdezem először is, hogy akarják-e, hogy ezt a kisgyermek keresztség sákramentuma által református keresztény anyaszent egyházunkba, Szent Háromság Isten szövetségébe befogadtassék. Feleljék, akarjuk.
Igen, akarjuk.
Ígérik-e, fogadják-e, hogy úgy nevelik és neveltetik, hogy majd ez a gyermek vallást tesz Isten és ember színe előtt az ő hitéről a konfirmációban. Feleljék, ígérjük. Hallotta Isten, hallotta ember ezt a szent fogadalomtételt, most megvalljuk a mi keresztény hitünket, elmondva az apostoli hitvallást eképpen, hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most meghajtjuk a fejünket hálaadással eképpen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, megköszönjük néked ezt a kisgyermeket, megköszönjük néked a szülők és keresztülők szándékát, hogy elhozták eléd, és reád bízzák hittel ezt a gyermeket. Hadd könyörögjünk érette, hadd könyörögjünk a családért, hogy abban ez a gyermek növekedhessék testben és lélekben és szellemben, megismerjen téged, te akaratodat, és tehát beleépüljön az ő kis életébe, hogy igaz emberségre jusson, hogy kibontakozzék, hogy jó céljai legyenek, és boldog emberré válhasson, és láthassa végső igazi célt is, a te otthonodba való megérkezést. Így kérünk, legyen itt a te szent lelked most, és pecsételd el ebben a sákramentumban őt magadnak. Amen.
Na kérem szépen.
Most én ez az, a kicsinek a kereszt nevét legyen szeres mondani. Zsolt. Még egy picit úgy. Zsolt, én tégedet keresztellek az atyának, a fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Jól van. A mindenható Isten áldja és őrizze meg ezt a kis életet, adjon néki testben és lélekben való növekedést, lehessen szüleinek, keresztszüleinek örömére, anyaszent egyházunknak felnőtt élőhitű tagja, és egykor részese az örök üdvösségnek. Amen. Most még tessenek egy pillanatra megfordulni a gyülekezet felé, és a gyülekezet áldásaképpen énekeljük a 134. Zsoltár 3. versét. Tessenek helyet foglalni, csak hogy nyugodtan vigyük oda a babát. Folytatjuk az Isten tiszteletünket, keressük ki a 256. dicséretünket. Annak az első 5 versét énekeljük rendületesen. Irgalmaz, Úristen, irgalmaz én nékem.
Az én szívemben örömöt
szereztél. Azért téged, Uram, én felmagasztallak, te dicsőségedben hatalmasnak mondlak, minden világ előtt irgalmasnak vallak, és jó akaromnak én tégedet hívlak.
A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Istennek igéjét, János evangélium 8. része, első 11 versében.
Jézus és a házasságtörő asszony. Jézus pedig kiment az olajfák hegyére, de korán reggel ismét megjelent a templomban, és az egész nép hozzá sereglett, ő pedig leült és tanította őket. Ekkor odavezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasságtörésen értek. Középre állítottak, és így szóltak Jézushoz. Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz? Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és ujjával írt a földre. Amikor továbbra is faggatták, felegyenesedett, és ezt mondta nekik. Aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ. És lehajolva tovább írt a földre. Azok pedig ezt halva egymás után kimentek, kezdve a véneken, és egyedül ő, meg az asszony maradt ott a középen. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá. Hol vannak a vádlóid? Senki sem ítélt el téged? Ő így felelt. Senki, Uram. Jézus pedig ezt mondta neki. Én sem ítéllek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz.
Isten tegye áldottá az ő igéjét, címünkbe fogadását, csendesedjünk el. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által tudjuk azt, hogy keresztényhez nem méltó a vádaskodás, mégis sokkal inkább szeretünk vádaskodni, mint vádoltatni. És most is annyi vád van bennünk az élet problémái, nehézségei iránt, mások könnyelműsége vagy gonoszsága okán, és nem szeretünk a tükörbe nézni, amelyik a te ígéd, és amelyik nem másról szól, és nem azt keres, hogy ki minek az oka, hanem egyedül rólam szól. De azt is tudjuk, hogy üdvösséges állapot, ha valaki idáig is eljut. És kérünk arra, hogy segítsen bennünket most a te ígéd arra, hogy eljussunk az őszinte tükörbenézésbe, és aztán megtaláljuk igéd és lelked segítségével a tovább lépést is, az utat, amelyik bennünket bűnbánatra, megtérésre és új emberségre vezet. Hadd könyörögjünk ezért, hiszen csodálatos a te kegyelmed és szereteted, hadd éljünk vele, amíg élhetünk vele, még tart a kegyelmi idő. Légy itt most közöttünk, akkor, amikor megmutatod a te kegyelmedet az igében, amikor hallhatjuk, amikor szólhatjuk, amikor láthatjuk és élhetünk vele. Így kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérném szépen a gyermekeket. Csak gyertek, gyertek, nyomuljatok. Picike, te is gyere bátran, mindenki. Szervusz, főnök. Jó, várjál, te így, így. Na? Jó van, látom, ők is kijöttek, ugye? Hősiesek. Na, egy jó nagy köszönést kérek, még arra gyere, csak arra adtam, de úgy egy jó nagy köszönést. Áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Ez az, nagyon-nagyon örülök neki, hogy ezt így hallottak. Na, csak egy egészen egyszerű dolgot szeretnénk mondani, hogy van egy növényem, a bokorféles, elfelejtettem a nevét, az a baj, mert ráírták egy cédulával a cserénfre, de annyi ideig volt kint, hogy elmosta az eső, de egy nagyon ügyes kis bokor, de lehet, hogy borókaféle. És amikor kaptam ajándékba, kérdeztem a kertésztől, hogy hát hogy kell ezt gondozni? Hát kérlek szépen, azt mondta, hogy hát ez sehogy. Azt mondta, mégis locsolni, azt mondja, hát ez szárazságtűrő. Az ez nekem való, mert a növényeim itt szoktak elszáradni. De mondom, és ott esik az eső, nedvességtűrő. És ha hideg van, akkor bevigyem, nem kell, bírja a hideget. És ha meleg van, azt is bírja. Hát mondom, ez az ideális növény, ez mindenre jó. És milyen földet tegyek? Semmiet. Jó az, ami van neki. És hogy elgondolkodtam azon, hogy fú, de jó lenne, az emberek is ilyenek lennének, igaz? Nincsenek igényeik, jó úgy, ahogy van, ha esik, ha fúj, ha éhes, ha nem, minden rendben van, nem akar semmit, nem kér pénzt, nem akar. Jó az, ugye? De hát ilyenek az emberek? Nem, hanem ilyenek. Hát először is különbözőek. Mindenki más. Ugye? És ezt jelenti, hogy ahány ember, annyiféle igény. Ugye? És jól van ez így? Dehogy nincsen. Hát most képzeld, de mindenki teljesen egyforma lenne. Szóval elég volna egy gyereket kihívni, mert azt mondom, az összes gyerek ugyanazt mondaná, nem? Hát nem jó az. Az Isten ilyennek teremtett minket, hogy mindenki különböző. Hát egyrészt már eleve itt vagyunk, kicsik, nagyok, fiúk, lányok, kit mi érdekel, ki milyen, van, aki vidám, van, aki szótlanabb, van, aki erős, van, aki gyenge, és így tovább, ugye? Mert két falevél sem egyforma. Képzeld el, mennyi falevél lehet a világon? Hát nem tudjuk megmondani, mert trilliószor, és nem, egy nem, akárhányat raksz egymásra, nem lesz egyforma. És ezzel hányféleség van akkor a világon? Nem is tudjuk kifejezni. De ez a jó, de egy titka van ennek a dolognak, amiért azt az egészet mondtam, hogy különbözőek vagyunk. Ez mit jelent? Annak ellenére, hogy különbözőek vagyunk, a legfontosabb az, hogy tudjunk ennek örülni, és egymást elfogadni, és szeretni. Ha mindenki egyforma lenne, az könnyű lenne, kiszámítható, de nem. Különbözőek vagyunk, meg kell ismernünk egymást, oda kell figyelnünk egymásra, és aztán örülni annak, hogy milyen jól el vagyunk ennek ellenére. Oké, hát ez a gyülekezet, itt mindenki különbözik, és mégis mindenki szeret mindenkit. Világos? Nem kell egyformának lenni. Nehogy nekem egyformásod gyájt nekem, legyél csak ilyen vagány. Köszönöm szépen, áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Ki vezet ki benneteket? Ja, Marianni, jó? Menjetek csak bátran, picinyeim, addig a 151. éneket énekeljük, Uram Isten, siess! Istennek igéjét olvasom a János 8-ból, a 7., 8., 9. verset. Amikor továbbra is faggatták, felegyenesedett, és ezt mondta, aki bűntelen közületek, az vesen rá először követ, és lehajolva tovább írt a földre. Azok pedig ezt hallva egymás után kimentek, kezdve a véneken, egyedül ő maradt, meg az asszony maradt ott középen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, a kevés történet van az evangéliumban, ami ennyire az Isten közelséget tükrözné, annak ellenére, hogy ez egy nagyon drámai, tragikus helyzet, hogy az Isten szeretetének ennyire erőteljes kifejezése mutatkozna meg Krisztus által, éppen mint a házasságtörő asszony történetében. Mondhatni, az egyik legjézusibb, ha ezt a szót egyáltalán használhatjuk, legjézusibb történet, és ez olyan erős volt, hogy soha nem is vonták ezt kétségbe az egyház történet során, de érdekes módon, talán van, aki ezt tudja, hogy több száz évig nem volt a Bibliában, nem egy-két évtizedig, hanem évszázadokról van szó. Régi kéziratok nem tartalmazzák a kánonban. Abban a szövegben, ami az alapját képezi a mai napig is, ami Bibliánknak egy szép kódex, abban sem volt benne. És hogyha valaki fáradtságot vesz, és fölnyálazza a görög Bibliát, akkor látja, hogy ott van, de két zárójel is van az elején, a végén, jelezve a szövegtörténeti összefüggést, hogy ez nem volt ebbe a szövegbe, az eredeti szövegbe benne. Mégis nagyon érdekes, ugye később mégis beleteszik, mert érezték az atyák, hogy ez nem veszhet el. Tehát már az elején ott bujkált, hivatkoznak rá a korai egyházatyák is, hogy van egy történet, amiben ezt és ezt teszi és mondja Jézus, de nem volt a főszövegekben. Tehát érezzük azt a dilemmát a korai egyházban, hogy elhagyni nem merik, beletenni úgy tűnik, hogy erős, és végül aztán meghozzák a döntést nagyon helyesen, és ide helyezik a János evangéliumában, mert a korábbi részeken az ítélkezésről beszél Jézus, és úgy gondolták, hogy ez itt jó helyen van. Tehát ez a szöveg történeti kis eszmefuttatás is tükrözi azt a rettenetes aránytalanságot, ami a férfi és nő kérdésben uralkodott Jézus korában, és hát később is billeg a dolog, de hát azért ennyit azért az atyák javára írhatunk, hogy mégiscsak betették, mégiscsak van előrelépés. Mindent most nem sorolok fel, mert sokszor elmondtuk már, ugye itt ez az érdekes számunkra, hogy nő nem lehetett tanítvány, ugye azt mondja rabinus irodalom, aki nőt tanít a törvényre, az ostoba. Ugye, nehogy már fegyvert adjunk a nő kezébe, hogy ez mit tesz jelenti, mi lesz a világból. És nem ülhetett egy nő a rabbi lábához, ugye, mert a tanításnak ez volt a metódus, a Pál mondja, hogy Gamáliel lábainál ültem, az többnyire ült a tanítói székbe, a tanítványok még körbe ülték és hallgatták, és ugye milyen gyönyörű, hogy van egy ilyen jelenet az evangéliumban, amikor valaki Jézus lábainál ül nő létére, hát Mária. Ugye? Tehát áttöri ezt a hagyományt, hogy nem, mert Jézus fölbátorítja erre, sőt, ugye a végén, amikor Márta ki kell, nem csak azért van, mert ő főz és mosogat, és a Mária nem csinál semmit, hanem az, hogy viselkedik ez? Ugye? Tehát, hogy megtöri a hagyományt, hogy lehetetlenül viselkedik, oda ül a mester lábához, és Jézus azt mondja, hogy Mária a jobbik részt választotta, ugye milyen gyönyörűen és magától értetődően vezeti át Máriát és Mártát erre az új helyzetre. Miért is? Mert Jézus evangélium az először is a kicsinyeknek szólt. Kik voltak a kicsinyek? Hát a kicsinyek voltak a nők, a rabszolgák, a gyerekek, aztán a nyomorultak, a perifériára kerültek, és mindenkik, akikre azt mondták a főpapok nem sokkal ezután, hogy a nép átkozott, tudnék, akik nem tudják a törvényt megtartani az életformájuk és nyomorúságuk miatt. Tehát az igazi krisztusi lélek az rehabilitálja a nőket, a megmerevedett törvényeskedés lelke pedig uralkodik rajtuk. De ez csak ilyen bevezető eszmefuttatásként mondtam el, lássuk, hogy a helyszínt, a templom, és talán éppen a nagy tanács elé vonszolják ezt az asszonyt, eldőlt a sorsa, mert nem arról van szó, hogy hallottunk valamit, hanem tetten érték, tanúk vannak, tehát nem kell semmit tenni, csak le kell folytatni az eljárást, és aztán nagy valószínűséggel, ugye a rómaiak is szemet hunytak, amikor egy-két ilyen megkövezés megtörtént, tanúk vannak, tettenérés van, mi kell még. És itt jön a nagyszerű alkalom, mert Jézus ott tanít az oszlopcsarnokban, ami azt jelenti, hogy elfogadják, hogy ő is tanító, ő is rabbi, ő is törvénytudó, és sokan is hallgatják, mert olyanokat mond korábbiakból, is ezt lehet tudni, hogy nagy a feltűnés, ugye, ellene és mellette. És most a nagy alkalom, hogy ott a rabbi, most nyilvánosan be lehet bizonyítani, hogy Isten ellensége, hogy Izrael ellensége. Ez a lombsátrak ünnepe után van, még sokan vannak a templomban, zarándokok, sokféle esemény is van ebben az ünnep sorozatban, és Jézus mindig egy-egy ilyen ünnepi eseménynél mond valamit, például a fénynek az ünnepén arról beszél, hogy ő a világvilágosság, a vízmerítés ünnepe arról beszél, hogy ő az életvize, és így tovább, és itt az utolsó éjszaka után vagyunk, ez egy úgynevezett fátyoltánccal fejezték be, egy mondjuk így, hogy vidám ünnep volt, és hát már hagyj, engedjük el kicsit a fantáziánkat, az ilyen megvidámodott kis éjszakai táncon történhet valami, ami aztán ugye ide vezetett, hogy tetten érték ezt az asszonyt. Minden esetre bekerítik Jézust, mert ő sem úszhatja meg a kövezést vagy a letartóztatást, mert nincs harmadik út. Ha azt mondja, hogy engedjétek el, akkor a törvény ellen lám, megmondtuk, hogy a törvény ellensége, meg azt mondja, hogy érvényesítsd a törvényt, akkor ugye a római jog ellen, a császár parancsa ellen van, mert azt tiltotta a halálos ítéletet, és nem engedte meg, csak ő gyakorolhatta ezt. És ennek ellenére Jézus ugye csodálatosan mutat egy harmadik utat. Ez nem az arany közép út, hogy mindenki engedjen egy kicsit, és akkor megegyezünk, hanem ő nem tesz engedményt a törvényben. Gondoljuk a hegyi beszédre, azt mondja, aki kívánság okán asszonyra tekint, már vétkezett. Vagy azt mondja az atya fiára, hogy bolond, méltó a gehennára. Ez nem könnyítés, ez egy nagyon-nagyon radikalizálása a törvénynek, és mégis valami olyat mond, ugye, amelyik elítéli ezt az asszonyt és a vádlókat is, ugyanakkor egy magasabb minőség, és ezt azért teszi, hogy felismerjék a szabadulás útját. Tehát nem azt mondja, hogy jó, hát előfordult, erről szó nincsen, ugye? Megmondta a hegyi beszédben is világosan, de a szabadulás útját felmutatja, hogy a farizeus a törvény embertelen alkalmazásából szabadulhatna ki, ez az asszony pedig megszabadulhat a bűnétől. Vagyis ez a jézusi módszer nem lenyomom még mélyebbre, még radikálisabban a törvényel, hanem az isteni szabadságnak a szférájába emelem. Hát hogyan? Ugye nézzük csak meg ezt. De minden a helyén van, Jézus tanít, oszlopcsarnokban ott a tanítás helye, elfogadják tanítónak, tehát tanácsolhat bírósági ügyekbe, ami ugye a Mózes törvényei alapján történik. Sokan hallgatják, ugye azért kiküldik a szolgákat, hogy fogják el, és nem tudják elfogni, mennek vissza, jelentik, és azt meg, hogy ember így még nem beszélt, és ugye ott dühöngenek a főpapok, tehát nagy hatással tanít, és ugye hihetetlen szuverenitással szembesülnek ezek a szolgák. Ugyanakkor ugye ezt a buktatást, ezt itt a legjobb alkalom a nyilvánosság előtt véghez vinni. Mit is mond a törvény? Nagyon fontos és világos, Mózes harmadik könyve. Ha valaki férjes asszonnyal paráználkodik, nem mondom végig, a vége ez, hogy halállal lakoljon a parázna férfi, és a parázna nő. Hát te mit mondasz, kérdezik Jézustól. Ez a nagy pillanat, hogy na, végre itt a pillanat. Most megkérdezünk, hát te mit mondasz. És akkor Jézus egy nagyon sokat fantáziált, így mondjam, jelenetet mutat, ugye nem válaszol, hanem ír a porba, aztán megszólal, és ezt is nagyon sokszor idézik, ezt a megszólalást, hogy aki bűntelen közületek, az vesse rá először a követ. Tudnék, a tanuknak kellett, mert ha ő tetten érte, ő látta, ő vállalja a tanúskodásban, hogy valakit halálra ítéljenek, akkor a első követ ő dobta. Tehát azért nem úgy volt, hogy hallottunk valamit, azt dobáljuk meg. A tiéd az első kő, tiéd a felelősség. Ugye azt mondja Mózes 5. könyvében a bűn fedezőjének, vagy te emelj rá először kezet, amikor kivégzik, és csak azután az egész nép. Ugye azért nem mindegy volt, hogy én most tanúskodom. Ugye? Itt nincs ilyen, hogy parancsra tettem, ugye, és akkor elkezdtem dobálni, vagy azt hittem, hogy te emelj rá először követ, ugye, döbbenetes. Te vagy a tanú egyben, akkor a bírája is vagy, tehát az igazi bíró, az, aki igazán bírája, az dobja rá először a követ, és akkor mehet a kövezés. Ugye, és itt már nem is a tanukról van szó, hanem az egész népről, mindenkiről, aki követ tart a kezében. És nagyon érdekes, csak hogy zárójelbe, hogy a tanúk nem nevezik meg a csábítót. És ezzel lehet gondolni, nem csak azért, mert ő a férfi, hanem azért gondolom, mert valamelyik ilyen jobb körből való ifjonc, ugye? Hát azt nem fogjuk agyoncsapni. Tehát ki lehet igazán bírája ennek az asszonynak? Ugye ez egy hatalmas pillanat. Ugye itt nagyon nagy erővel mutatkozik meg az, hogy valójában ők mit gondolnak az Istenről, és valójában Jézus mit képvisel, mit jelent az ő törvénye. És itt kell egy kicsit mélyebbre ásnunk, ugye mit írt Jézus a porba, ez egy olyan jó kis bibliai kaland. Hát két irányba lehet indulni, az egyik az inkább a fantázia, és nagyon tetszetős, én is mondtam már ezt, hogy férfiak és nők nevei sorba, ugye? És akkor mindenki csak látta, hogy hoppá, van egy név, húha. De bibliai talajon lehet találni valamit, és ez szerintem a komolyabb. Egyet mondok csak, mert nagyon sok ige van, Jeremiás ítéletes proféciája, a tőled elpártoltak nevét a porba írják, mert elhagyták az Urat. Ugye, hova írja? A porba írja. Aztán Dániel meg azt mondja, hogy megmenekül néped, mindaz, aki be lesz írva az életkönyvébe. Ez egy fantasztikus feszültséget ad, hogy a porba írja, vagy az életkönyvébe írja. Ott van az Isten gyülekezetében, vagy a porba. Mi a por? Ugye, ott a teremtés történetben mondja a kígyónak, hogy átkozott legyél, és port egyél. Ez a halál a por. A kígyó port eszik. Vagy pedig az élet könyvébe van valaki. Ugye? Hol van a nevem? Ez ugye ott mindjárt bele is helyeződik a szívünkbe. Ezért megrendítő ugye Mózes közben járása, amikor az arany borjún ász, mert az Isten, hogy ennek a népnek jön az ítélet, és Mózes könyörög, és azt mondja, bocsáss meg vétküket, mert ha nem, törölj ki engem az életkönyvéből. Gondoljuk meg, hogy az igazi vezető nem azt mondja, hogy jó van, uram, hát ezeken nem tárgyalunk, én a te pártodon vagyok, én ben vagyok az életkönyvében, minden rendben van, nem azt, akkor törölj ki engem. Ez megrendítő. Pál is mond ilyet, ha nem is ebben a szavakkal, amikor az Izrael választásáról vagy választottságról, hogy inkább legyek én magam átok alatt, legyen a nevem a porba, csak ne, csak könyörülj a népeden. Tehát kinek a neve van a könyvbe? Ugye önmagától senkié. Isten az egyetlen igaz bíró, de és mindjárt hozzátesszük, hogy ő a kegyelmes Isten, beírja a nevedet. Azokét, akik tudják, hogy nem méltóak, de megbánják vétküket, és tudják, hogy mindenestül kegyelemre szorultak. Ezt látnunk kell, ezt a feszültséget, és ugye amikor úrvacsorában is mondjuk azt, hogy ugye méltatlan vagyok, ugye? De az Isten kegyelme engem méltóvá tesz, mert arra szorulok. Hát itt a személyes rész igazán, hogy hol van az én nevem, én magam, ez azt jelenti a porban, akkor ugye mondjuk így, hogy a porevőnek vagyok a kollégája, ugye, a megátkozott kígyónak, vagy az életkönyvében, és ezt mondom, hatalmas feszültség. Ha az életkönyvében, akkor bíráskodhatom? Ez a következő nagy kérdés. Ugye akkor jogosan hordom a követ a kezembe? Persze ott vagyok-e egyszer, de azt hiszem, hogy Jézus nem erre jogosít fel. Ugye? Ezért kegyelmezett nekem, hogy kő legyen a kezembe. Ugye ez is külön meg kell, hogy gondoljuk, hogy miközben igényeljük az ő kegyelmét, ott van a kő a kezünkbe. Még ne válaszoljunk erre a kérdésre, van még egy fokozat. Jelenések könyve 3. rész a szárdiszi gyülekezetről mondja Jézus, az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Ez így döbbenetes megint. Most ő hol van akkor? Porba van írva a neve, ő az életkönyvébe. Ugye? Az a neved, hogy élsz, tehát az életkönyvébe vagy, pedig halott vagy. Erre sem válaszunk most rögtön, hanem megyünk tovább, azt mondja a levélben, hogy ébredj fel, erősítsd meg a többieket, emlékezz, hogy mit kaptál, tudnék a hitet, és győz. Ugye, aki győz, mondja, az öltöztetik fehér ruhába, énekelni fogjuk az úrvacsorán, hogy megtisztult minden szenytől, és annak nevét nem törlöm ki az életkönyvéből. Ugye ez egy halatlan dolog, hogy mind a kettő igaz igazából, és ezt nem kell feltétlenül mindig feloldani, hogy én már itt vagyok a tuti oldalon. Nem, a kő meg mindig ott van, mindig lehajolok, mindig keresek. Tehát nem elég, hogy rajta vagyok valamelyik egyházi listán, ugye holnap fogom leadni a választói névjegyzéket, azt mondja, hogy ébredj fel. Lásd meg az életed a maga valóságában, emlékezz arra, hogy mi az Isten akarata veled, tarts bűnbánatot, és a kővel, vagy a kővel legfeljebb a saját melledet verheted. Ugye egyébként idáig eljutnak a vádolók is. Ugye, mert hogy olvastuk, szépen egyenként távoznak, és a követ eldobálják. Augustinus mondja ezen a helyen, hogy ketten maradtak, a nyomorúság és az irgalom. Hát ez a reális helyzet. Jézus mondja az asszony, hol vannak a te vádolói, tehát ha nincs vádoló, akkor nincs vád se. De ez nem azt jelenti, hogy megúszta ez az asszony, mint hogy sokszor megúszott manapság sok ember, ugye, hanem bocsánatot és új parancsot kap, többé ne vétkezzél. És ezután következik még valami az ő életében. Jön a hitnek az a jó harca, amelyikről beszél az apostol is, és a győzelem. Itt Jézus győzött, hogy ez az asszony is, de hogy a vádolói is győzzenek. Mert akkor elmennek megszégyenülve, akkor ott kinyílt egy ajtó. Lehetne ezt az egész kérdést másképp is kezelni. Ha ennyiben maradnak, mint ahogy történet tovább folytatásából ez derül ki, hogy akkor visszakerül a neve, az az ő maga a porba, ugye nem sok idő múlva, ugyan nem köveket fognak haigálni Jézusra, hanem keresztre feszítik római módra. De ennél az asszonynál remélni lehet, hogy a személyes találkozás az Úrral olyan hatással van rá, hogy megragadja a kegyelmet, és az ő személyisége megváltozik, megszületik benne az az új ember, az a magasabb szabadság, és kegyelemből élő ember lesz, aki jól ismeri saját kezeit, ami könnyedén ragadja meg a követ, és éppen azért megy oda, és tegye csak oda le, ahol épült belőle amúgy az a magaslat, ahol Jézus Krisztus megfeszítették. Talán jó dolog is lenne éppen ezért még otthon elolvasni egyszer, és átgondolni ezt a 8. rész első 11 versét. Isten áldja meg az ő igéjét bennünk, és éljük át az ő kegyelmének ezt a személyességét és hatalmát az úrvacsorában is, amire most készülünk, mégpedig énekeljük a 256-os énekünknek az utolsó három versét. Igen, azt most már nem tudom hirtelen fejből, de mindjárt megnézem. Tehát 256. Kész már az én szívem néked énekelni.
Ami további segítségünk és bűnvallásunk megáldása is jön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Hallgassátok meg, atyám fiai, mi módon szerezte Jézus Krisztus az úri szent vacsora sakramentumát. Legbővebben elénk adja ezt Pál apostol a korintusbeli gyülekezethez írott első levele 11. fejezetében a 23. verssel kezdődő részben, eképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondotta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, és miután vacsoráltak, és ezt mondta: e pohár, amaz új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Hallottuk az Isten igéjét, és szemünk előtt vannak a látható jegyek is. Most pedig hajtsuk meg fejünket, és próbáljuk meg a mi lelkünket bűnvalló imádságban. Urunk, kegyelmes Istenünk, Valóban az iszonyat, a nyomorúság és az irgalom van jelen ennél az asztalnál, amelyet te rendeltél számunkra. És valóban úgy jövünk ide, mint ahova lerakhatjuk mindazt, ami iszonyat és nyomorúság az életünkben, mindaz, ami mértéktelen mértékkel nyomja életünket, a bűnöket, a vétkeket, a szóban, a tettben és mulasztásban elkövetőket egyaránt. Tudjuk, hogy mi önmagunktól itt meg nem állhatnánk, és csak azért jöhetünk ide, mert te hisz mégis. Mert ez az asztal tényleg és valójában az irgalomnak az asztala. Mert ahogyan a mai ígében is hallottuk, te nem a büntetésnek, hanem a kegyelemnek és a véghetetlen szeretetnek, az elfogadásnak az Istene vagy, aki elfogadsz így is, ebben a helyzetben és ebben a pillanatban is bennünket, akárkik is vagyunk, mindenfajta különbözőségeinkben, mindenfajta terheinkkel. És ezzel a mély bizalommal jövünk most hozzád, és tényleg várjuk tőled a kegyelem irgalmát ennél az asztalnál is. És ezért mondhatjuk el így közösen, könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ámen. Kedves testvérek, bűntartásunk és korábban megtett hitvallástételünket követően feleljünk a következő kérdésekre fennhangon. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk üdvösségére az ő szent testét és vérét? Ha igen, válaszoljuk, hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy e szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Ha igen, válaszoljuk, hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Ha igen, feleljük, ígérem és fogadom. Ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak elhívott szolgája, hirdetem néktek bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet megáld az mi Urunk Istenünk ingyen kegyelemből, az ő szent fiáért, mindnyájunknak. Amen. Most pedig, kedves testvérek, akkor készüljünk a megszokott rendszerint az úri szent asztalhoz. Járuljatok ide! keresztén testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát, így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink, és így éltünk vele Isten kegyelméből most mi is. Mielőtt azonban elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Most mielőtt hajlékainkba térnénk, emeljük fel a szívünket hálaadó imádságban. Urunk Istenünk, mennyei Atyánk, köszönjük, hogy most is megtapasztalhattuk nagyon személyesen és az egész életünkre nézve, hogy Te az irgalomnak és a szeretetnek az Atya vagy. A bocsánatodnak jegyét és zálogát adtad az úrvacsorai sakramentumokban most számunkra Jézus Krisztus által. Mi is lehetne más, ami válaszunk erre hálaadásból, mint az az ígéret, hogy innentől tényleg megpróbálunk tisztán és másképpen élni. Téged magasztalni, lelkünket és testünket neked szentelni. Fogadd el, Urunk, ezt a hálát, amely ébred a lelkünkben, és segíts minket a Te kegyelmeddel, hogy amit neked a szent alkalommal fogadtunk, azt be is teljesíthessük. Legyünk hűek valóban Te hozzád, mint haláig. És most ebben a bizalommal és ebben a mély hálával és hittel imádkozunk mindazokért, akik betegségben szenvednek, akiknek most gyengeség van az életükben, akik fájdalommal élnek. Te legyél valóban mellettük az ő erősítőjük, a gyógyulás evangéliumával, ténylegességével Te gazdagítsd meg az ő életüket. És ugyanígy fordulunk hozzád a gyászolókért, akiknek most megtört a szíve, és Te mondtad, hogy boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak, ezért a vigasztalásért járunk most közben ebben az imádságban is, ő értük, hogy simuljanak el a ráncok, és legyenek megérthetőek az ebben a pillanatban érthetetlenek is. És kérünk, Urunk, a mi gyülekezetünkért, kérünk annak egységéért, épüléséért, az elfogadás, befogadás lelkületéért, az összegyűjtetésért ebben az egész évben. Kérünk azért, Urunk, hogy valóban Te vezess bennünket minden napjunkban, a jövőnkben is. Amen. Most pedig közösen mondjuk el az Úrtól való imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket.
Egy pillanat, mert szerintem el kell kérnem tőle, de mindent a másik megszokott órákat hirdetem. Nyilván ifjúsági órák délután, a kórus hétfő, kedden biblia órát, szerdán biblia órát, illetve kettőkor konfirmáció és este házi kör. Biblia óra csütörtökön, pénteken konfirmáció, akkor most a férfi kört hirdetném, az Imrénnél lesz pénteken hánykor, hétkor? Hétkor az, mert jó, tehát ez fontos, hogy akkor ott lesz. És szombaton délelőtt 10:30-kor a hittan, illetve újból ugye vasárnap a megszokott alkalmak. A mai napon Kinner Attila testvérünk olvasta fel az ígét.
Utolsó útjára kísértük ki Erdélyi Józsefné Erdélyi Gizellát 92 éves korában. Az igét a 2. Timóteus leveléből vettük, abban nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megáld nekem az Úr, az igaz bíró a manapon, de nem csak nekem, hanem mindazoknak, akik várva várják az ő megjelenését. Gizi nénire szeretettel emlékezünk, és kérjük Isten vigasztalását a megszomorodott szívekre. Hirdettem, hogy Barnáni Lakatos Annát 64 esztendős korában szólította el az Isten, testvér, igen, és megállt a család az ő sírja fölött az elmúlt héten a vigasztaló ige az 1 Mózes 28-ban, fogott egyet az ott lévő kövek közül, a feje alá tette, és lefeküdt azon a helyen, és álmot látott, egy lépcső állt a földön, melynek teteje az égig ért, és az Isten angyalai jártak azon fel és le, és így szólt az Úr, mert én veled vagyok, megőrizlek téged, ahol akárhová mégy, és visszahozlak erre a földre. És akkor átadom a szót presbiter testvérünknek.
Üdvözlök én is mindenkit. Szeretettel. Február 4-én, szerdán, 16 órakor látogatói szolgálat megbeszélés. 18 órakor, elnézést, akkor. Akkor a Kata elmondja, ő ennek a felelőse a látogatói szolgálatnak.
Áldás, békesség! Már a múlt héten hirdettük, de szeretném még egyszer elmondani, hogy várjuk azokat a testvéreket szeretettel, akik legalább egy gyülekezeti tagunkat látogatják önszorgalomból vagy valamiért, mert nagyon fontos lenne tudnunk azt, hogy ki az, aki úgymond képben van itt a gyülekezetnél, aki nem tud eljárni hozzánk, de mi tudjuk vállalni a látogatását, és fontos lenne azt tudnunk, hogy kik azok, akik ebben szerepelnek, és illetve részt vesznek ebben a munkában, és természetesen várjuk azokat is, akik a látogató szolgálat tagjai, és persze minden érdeklődőt, aki eljönne ide. Sajnos az egy esti időpont, de többen munkából fogunk jönni, úgyhogy szerdán este 6-kor szeretettel várunk mindenkit.
Hirdetem még, hogy Zsoltáros istentisztelet vespera lesz szombaton február 7-én. Mindenkit szeretettel várunk. Egy későbbi időpont február 21-én szombaton 9 órától a gyülekezeti teremben munkatársi megbeszélés lesz. Ez tulajdonképpen a beregfürdői munkatársi hétvégének a összegzése. Ide minden gyülekezeti tagot szeretettel várunk. Nem tudom, Péter, erről szeretném, majd még... A végén még akkor Péter erről fog még nekünk bővebben. A gyülekezeti tábort is szeretném hirdetni. Pap Tamás presbiter testvérünknél lehet jelentkezni. Azt hiszem még 20-25 hely van, aki szeretne részt venni a táboron, az jelentkezhet a Tamásnál. És szeretnénk felhívni a figyelmet, ugye megint eltelt egy év, az adózás eljött az adóbevallás ideje, és szeretnénk mindenkit biztatni, hogy rendelkezhetünk ugye 2x1%-ról az adónkból, és hogy ezt tegyük meg mindenféleképpen, és a gyülekezeti alapítványunkra és a református egyházra, hogyha ha tudjuk, akkor rendelkezzünk. A számokat megtaláljuk a pénztárosi asztalnál, még az is óriási segítség lenne, hogyha olyan ismerőseink vannak, akik nem rendelkeznek ezzel az 1%-ról, akkor biztosuk őket, hogy minket támogassanak. Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen, és azért kértem, hogy még a végén hagy szóljak nyomatékosítás tekintetében a úgynevezett munkatársi napra, vagy missziós napra. Ott meg fogjuk szólítani egyenként is, nyilván azokat is, akik voltak, meg akik eljöttek volna, vagy nem tudtak eljönni, de munkatársak és mindenkit. Ez nagyon fontos, de az egész éves programunknak a lendületét és hát a tudatosodását is jelenti egyben, úgyhogy erre nagyon kérem, hogy jöjjenek el, az február 21-én lesz majd. És még egy dolgot, az 1%-ról csak annyit, nem akarom ezt túlragozni, hogy még mindig milliárdok eltűnnek, mert nem rendelkeznek velük. Tehát egy pici fáradtsággal óriásit tud segíteni, mint van papír is, amit el lehet vinni, tehát nem olyan bonyolult dolog ez. Tehát ez nagyon fontos, mert egyre inkább önfenntartóvá kell válni a gyülekezetnek. Én emlékszem, gyerekkoromban ezt mennyit mondogatták oda-haza, mert ugye akkor egy másik korszak váltódott, és most megint lesz egy ilyen korszakváltás, úgyhogy ez nagyon fontos lenne. És most Zivonyi Balázsné Anikónak van egy kérés a gyülekezethez, amit fogadjunk jó szívvel. Röviden elmondom, hogy ő tanul egy más főiskolán, és a főiskolai dolgozatlan részben a mi gyülekezetünkről szól. Ezzel kapcsolatos a kérés, ne hökkenjünk meg, parancsolj!
Áldás békesség, köszönöm a lehetőséget, hogy szólhatok és hogy meghallgatnak. A szakdolgozatom témája a gyülekezet életéből merít, a istentisztelet látogatóinak korfáját szeretném összeállítani. Ehhez arra van szükségem, hogy önök az életkorukat bediktálják csak pusztán egy számot, én a templom bejáratánál fogom várni a kedves közreműködőket, és aki szeretne nekem segíteni, az egyetlen számot, ha bediktál, azzal nagyon sokat segítenek összeállításában. Köszönöm, hogy meghallgattak, áldás békesség.
Köszönjük szépen, nem kell csak egy picit hazudni, és nem akarja, az kivevet a másik ajtón, de ez nagyon fontos, hogy az andrológiát tanul, és az nem semmi, hogy ott elfogadják a mi gyülekezetünk életéről szóló, sőt, ugye ezt nagyon kiemelten, úgyhogy ezt nyilván ő elhallgatja, és milyen jó lenne ezt tudni, nem vagyunk egy öreg gyülekezet, úgyhogy nincs semmi baj. Na kérem szépen, akkor a 467. dicséretünket énekeljük befejezésül.
Amen.
A minden kegyelemnek Isten, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, ő maga tegyen titeket tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és álhatatosokká. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen. Áldás békesség.